Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a legutolsó könyvünknél, Jelenések könyvénél, és a harmadik fejezetből olvasom az alapigét. Jelenések könyve, harmadik fejezet, 7-től 13. verseit olvasom. Pontosított fordításban fogom olvasni. Tehát Jelenések könyve, harmadik fejezet, 7-től 13. verse. A Filadelfia beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te cselekedeteidet. Ímé, adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senki sem tud bezárni, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt fogom cselekedni velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én álhatatosságra intő igémet, én is meg foglak tartani téged a megpróbáltatás órájában, mely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Hamar eljövök. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, azt oszlopbá fogom tenni az én Istenem templomában, és többé onnét ki nem jő. Felírom rá az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ugye most a délelőtti ige tanulmányban három barát tanácsáról beszélgettünk, és hogyha azt szeretném megkérdezni a gyülekezettől, hogy Elifáznak, Bildádnak és Cófárnak mi volt a hiányossága, mi nem volt meg bennük jobban szemben, akkor mit mondanátok? A szeretet, igaz? A testvéri szeretet. Mindent látunk itt, nagyon nagy igazságokat, nagy mondatokat a Bibliából, amit teljesen alá is lehet támasztani igazsággal, de a szeretet, az hiányzott bennünk. És most, amit felolvastam levelet, ha megnézitek a címét, akkor egy érdekes nevet hallunk itt. Az a címe ennek a levélnek, hogy a filadelfiai gyülekezetnek írt levél. Mit jelent a Filadelfia szó? Testvéri szeretet. Így van. Hogyha megnézzük ezt a várost, akkor azt látjuk, hogy aki alapította, ő pontosan az ő testvérének a tiszteletére alapította, és ezért is adta neki ezt a nevet, mert szerette ezt a testvérét, és az ő tiszteletére nevezte el gyakorlatilag ezt a várost. Magát ezt a várost, ezt úgy is hívták az ókorban, hogy ő volt a Kis Atén. Azért hívták Kis Aténnak, mert nagyon sok olyan épület volt ebben a városban, ami hasonlított gyakorlatilag az aténi épületekre. Azonban azt kell látnunk, hogy ha megnézzük a gyülekezeteknek a írt leveleket, és az ott szereplő városokat, akkor hát ő sem egy kiemelkedő város volt a hét város közül. Úgy is mondhatnánk, hogy egy kicsit azért jelentéktelenebb város volt, mint a többi. És hát ugye volt egy nagy hátulütője ennek a városnak, hogy időszámításunk előtt 17-ben egy földrengés elpusztította. És utána, amikor újraépítették, akkor még sok-sok ilyen földrengéssel kellett küzdenie. És igazából aztán, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy legközelebb a történelem színpadán valahol ott a 14. század környékén tűnik föl ez a város, akkor egy elég komoly stratégiai jelentősége volt az akkori hadseregek között, akik mentek és próbálták elfoglalni a városokat, de aztán utána sem volt nagyobb jelentősége, és hát 1923-ban jöttek a törökök, és gyakorlatilag kiűzték onnan a keresztény lakosságot, tehát meg is szűnt, mint keresztény város, és utána már csak egy török várost látunk itt, hogyha most megnézzük a térképet. Ami még érdekes a várossal kapcsolatban, és ez előjön itt az igéből is, amit olvastam, hogy elég komoly zsidó lakossága volt ennek a városnak, és az ottani keresztény gyülekezetek azok elég sokat szenvedtek amiatt, hogy hát az ottani zsidók a hagyományokat és az általuk priorizált vallási irányzatot próbálták ráerőszakolni az akkor éledező kereszténységre, és emiatt elég sokat szenvedett ez a város. De hogyha arról beszélünk, hogy Jelenések könyve gyakorlatilag egy egyház történelmet mutat be, akkor itt is azt kell látnunk, hogy ez nem csak erről a városról szól ez a levél, és nem csak az akkori ott élő keresztényeknek szól, hanem bemutat a számunkra egy korszakot. És hogyha ezt szeretnénk beazonosítani a történelemben, az egyház történelemben, hogy melyik volt ez a korszak, akkor mit gondoltok, hogy mivel tudnánk azonosítani ezt a filadelfiai levelet? Ugye ez a hatodik keresztény korszaknak is mondjuk, mert ugye 7 levél volt, és ez a hatodik levél, amit most felolvastam nektek. Mivel azonosíthatnánk be véleményetek szerint, ha így az egyház történelmet nézzük? Igen, ez egy fontos momentum lesz majd, amikor így a versről versre végigmegyünk, akkor erről beszélni is fogunk, de hogyha...
A szabad egyház akkor, nem? A kisebb egyház.
Igen. Én ennél sokkal egyszerűbbet vártam válaszként tőletek. Hát kik vagyunk mi? Hát igen, tehát ez nekünk a mi mozgalmunknak és a mi egyházunknak a születését mutatja be gyakorlatilag. Azt a korszakot, amiben aztán a végeredményében, ahogy mondtad is, maga ez az advent mozgalom is kialakult, és amiből a mi egyházunk is született, aminek a padsoraiban most itt ülünk és hallgatjuk ezt az ige hirdetést. Tehát a mi múltunkról és a mi történetünkről szól ez a levél, és ez nagyon-nagyon fontos. Végig megyünk majd az igén, mindjárt megbeszéljük. Na, hát ezt vártam volna válaszként. Jó, végig fogjuk ezt beszélni. Ha egy picit még így az egyház történeti korszaknál maradunk, mielőtt belekezdenénk magának az igének az egyes igeverseknek az elemzésébe, akkor azért el kell mondanunk, hogy nem véletlenül választottam azt az éneket kezdő énekként, amit énekeltünk. Nem tudom, hogy valakinek ismerős volt ez az ének, és úgy tudjátok-e, hogy ezt az éneket kiszerezte? Lehet puskázni, ott van. Mondjam, hogy hanyas volt, 136-os éneket énekelték. A Charles Wesley szerezte, igen. Nem véletlenül választottam ezt az éneket. Egyrészt a tartalma miatt, hiszen ennek a filadelfiai levélnek is valahol ez az üzenete, hogy várjuk nagyon-nagyon Krisztust, és a hatodik keresztény korszak az valahol előszólt, és ezért is választottam ezt az éneket, hogy lássátok, hogy nem csak az advent mozgalom tartozik ide, amit úgy válaszként vártam volna tőletek, hanem annak az előzménye is, azoknak az egyházaknak a megszületése, amikből aztán az advent mozgalom is kialakult önmagában. Gyakorlatilag Wesley is az egyik ilyen híres ember volt, a Wesley testvéreket mondhatjuk. Közülük ugye az egyiknek az énekét énekeltük kezdőéneként, ami hát miről szólt? Arról, hogy nagyon-nagyon várjuk Krisztust. És hogyha erről a korszakról beszélgetünk, akkor azt fogjuk látni, hogy gyakorlatilag olyan emberek voltak itt, olyan hiteles emberek, akik nagyon-nagyon várták Krisztust, és nagyon-nagyon fontos volt az életükben ez a Krisztusvárás, és talán még egy pár jellemzőt majd itt az ige kapcsán is meg fogunk nézni, de ezek között mindenképpen ott volt ugye a Wesley testvérpár is. Egy kis idézetet olvasnék nektek Ellen White-tól. Az üzenet történelmi azonosítását keresve azokra a különböző mozgalmakra gondolhatunk a protestantizmuson belül a 18. század második felétől a 19. század első feléig, melyek arra irányultak, hogy a vallást eleven személyes üggyé tegyék. Az európai és Egyesült Államokbeli nagy evangéliumi ébredések és advent mozgalmak megelevenítették a keresztény testvéri szeretet szellemét, és hangsúlyozták a gyakorlati istenfélelem jelentőségét a vallási formák ellenében. A Krisztus üdvözítő kegyelmébe és közeli visszatérésébe vetett hit megelevenítése a keresztény testvériségnek olyan mély megéléséhez vezetett, amely meghaladta a 14. századi reformáció korai szakaszában tapasztalt jelenséget is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy azonosítani szeretnénk ezt a korszakot, akkor igen, a nagy ébredési mozgalmakkal azonosíthatjuk, az utóreformációs mozgalmakkal, ahol ezek a szempontok voltak fontosak, a személyes istenismeret, a személyes istenélménynek a megélése. És akkor említsünk meg néhány nevet, szintén Ellen White-nak a nagy küzdelméből idéznék egy részt, ahol azért már neveket is hoz. Ugye Angliában csökkent az üldözés, amikor a protestantizmus államvallás lett, de nem szűnt meg egészen. Mindenkitől csak megkövetelték az államegyház által előírt tanok, istentiszteleti formák követését, csak az egyház által jóváhagyott vallásos összejöveteleken lehetett részt venni, a tilalom megszegéséért súlyos bírság, börtön és számkivetés járt. Sokan külföldre menekültek, mások kénytelenek voltak az óceánon át Amerikába hajózni. De akkor is, miként az apostoli időkben, az üldözés előmozdította az evangélium terjedését. A mélységes lelki sötétség idején Whitfield és a két Wesley jelent meg, Isten világosságának hordozójaként. John Wesley több mint fél évszázadot vándorlelkészként töltött el. 80. életévén túl hivatalosan nyilvántartott követőinek száma meghaladta 500 000-t. Mekkora volt ez a tömeg, melynek munkája a bűn mélységéből tisztább életre jutott, és hogy mennyi volt azoknak a száma, akik tanítása által mélységesebb és gazdagabb keresztény tapasztalatokat szereztek, az csak az Isten országában lesz nyilvánvaló. Én azért gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk erről a korszakról most így a délelőtti ige hirdetés keretében, mert én azt gondolom, hogy ha mi szeretnénk a mi egyházunkon belül is ébredést, és azt, hogy el tudjuk végezni azt a munkát, amire az Isten elhívott bennünket, akkor igenis oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan indult ez az egész, és milyen indítékok vezették ezeket az embereket arra, hogy ezt az egész mozgalmat elindítsák, és hogy annak a végén az emberek majd megtérjenek, és az Istenhez vezessék őket. Ugyancsak Ellen White írja a 19. századi európai és amerikai advent mozgalomról. Az advent mozgalom egyszerre tűnt fel különböző országokban, akár csak a 16. századi nagy reformáció Európában is. Amerikában is sok hívő, imádkozó ember úgy érezte, hogy tanulmányoznia kell a proféciákat. Az egymástól elszigetelten élő keresztény csoportok kizárólag a Szentírás tanulmányozása alapján arra a meggyőződésre jutottak, hogy a megváltó adventje közel van. Ugye itt az igét nézzük, az alapigét nézzük, akkor azt látjuk, hogy olyan jellemzőket mond Krisztus ezekről az emberekről, hogy kevés erőd van, hogy kevés név, és ezek jól kifejezik azt, hogy gyakorlatilag az egész mozgalmiság az nem úgy indult, hogy itt milliók hirtelen vagy több százezeres tömegek csatlakoztak hozzá, hanem kicsi, apró csoportokban, mint kis gyertyafények, ha a térképet nézzük, világoltak föl ezek a mozgalmak, és megmutatták azt, hogy gyakorlatilag az emberekben él egy vágy arra, hogy a Biblia Istenét minél jobban megismerjék, és minél személyesebbé váljon ez az Isten az ő számukra, és hogy az életükben megnyilvánuljanak azok a jellemvonások, amiket a Bibliában is felfedeztek, hogyha Krisztus életét vagy az apostolok életét nézték. És én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb, amikor arról beszélünk, hogy szeretnénk, hogyha a mi közösségünkben, az egyházunkban, vagy a személyes életünkben is megújulás, reformáció következne be, hogy megvizsgáljuk, hogy tényleg milyen indítékból szeretnénk ezt. És hogyha az indíték az, hogy az Istenhez közelebb kerüljünk, és hogy embereket az Istenhez közelebb vezessünk, akkor igen, jó úton vagyunk, és akkor induljunk és csináljuk. Mert itt, ezekben az emberekben ez volt, ahogy tanulmányozták az igét, és látták azt, hogy az Úr Jézus Krisztus élete milyen csodálatos volt, milyen erővel teli, hogy mindenre volt ereje, és amikor fáradt volt, és már elgyötört egy fárasztó nap után, akkor is hittel ki tudott állni az emberek elé, és mindig tudott olyat mondani a számukra, ami felemelte őket, akkor igen, ez egy jó indíték arra, hogy mi is ilyenekké váljunk, és az Isten ezt szeretné elérni a mi életünkben. Hogyha az igére térünk, és azt nézzük, hogy mit látunk az igéből, akkor ez a levél is, mint az összes többi levél, egy bemutatkozással kezdődik. Ezt mondja a szent és igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Hogy látjuk, hogy hogyan mutatkozik be itt Krisztus a mi számunkra? Azt mondja, hogy szent és igaz. És miért fontos ez, hogy Krisztus szent és igaz, és hogyan kapcsolódik ez egyáltalán az advent mozgalomhoz, és ha az akkori emberekre gondolunk? Hát pontosan úgy, hogy látták a különbséget. A Biblia szentsége és igazsága, és az egyházuk és a benne élő emberek szentsége és igazsága között. És rájöttek arra, hogy ahhoz, hogy itt bármilyen változás történjen, ahhoz megtérésre és megszentelődésre van szükség. És azáltal, hogy Jézus úgy mutatkozik be ebben a levélben, hogy ő a szent és igaz, ez minket is meg kell, hogy erősítsen ebben, abban a meggyőződésünkben, hogy igen, hogyha mi szeretnénk ezt látni a mi életünkben, akkor az a Krisztus fogja ezt nekünk adni és biztosítani, aki így mutatkozik be a mi számunkra, hogy én szent és igaz vagyok. Aztán, ahogy utaltál rá, itt megjelenik ez a gondolat, hogy a Dávid kulcsa. És hogyha visszalapozunk a Szentírásban, és elkezdjük keresni, hogy az Ószövetségben hol találjuk meg ezt az ígét, hogy Dávid kulcsa. Nem tudom, hogy a Bibliátok írja a hivatkozásban, de Ézsaiás könyve 22. fejezetében olvashatunk erről. És ugye itt a 22. versben van maga ez a fogalom, de hogyha szeretnénk érteni, hogy ez miről szól, akkor egészen a 15. verstől a 25. versig el kell olvasnunk ezt az ige szakaszt. Tehát Ézsaiás könyve 22. fejezet, 15. verstől a 25. versig így olvasom. Így szól az Úr a seregek ura. Menj a kormányzóhoz, Sebnához, a királyi ház főemberéhez, és mondd meg neki, mi dolgod itt, és mi lesz itt a tied, hogy sírt vágatsz itt magadnak, mint aki a sírját magas helyen vágatja, a sziklába vésett hajlékot magának. Íme az Úr elhajít téged egy erős hajítással, megragadván megragad, hempelygetvén hempelyget, mint a gombolyagot, mint a labdát, nagy messze földre, és ott halsz meg. Oda mennek dicsőséget szekerei, te urad házának gyalázata. Kivetlek állásodból, lerántalak helyedről, és lesz abban napon, hogy elhívom szolgámat, Elikámot, Hilkiás fiát, és felöltöztetem őt öltözetedbe, öveddel megerősítem, és uralmadat kezébe adom. Ő lesz atyuk Jeruzsálem lakosainak és Júda házának. Az ő vállára adom Dávid házának kulcsait, és amit megnyit, senkibe nem zárja, és amit bezár, nem nyitja meg senki. Beverem őt, mint szeget, erős helyre, és dicsőséges székül az ő atyaházának, ráfüggesztik atyaházának minden dicsőségét, fiaikat és unokáikat, minden kicsi edényt, csészerdényektől a tömlőknek minden edényéig. Ama napon, ezt mondja a seregek ura, kiesik a szeg, mely erős helyre veretett, levágatik, leesik és összetöretik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondta. Mit látunk itt ebben az ige szakaszban? Van egy ember, aki magának sírhelyet készít a hegyen, és az Isten azt mondja, hogy teljesen felesleges ezt elkészítened, mert nem fogsz te ebben nyugodni, én el foglak téged innen távolítani, ahol vagy. Ez egy hűtlen szolga volt, egy önmaga dicsőségét kereső tisztségviselő, és helyette egy hűséges embert állított az Úr. És tudjátok, az az érdekes ebben a történetben, hogy a régészet is alátámasztotta ezt a dolgot. Találtak egy sírt, és ezt a sírban talált sírfeliratot, azt elvitték a British Museumba, és ott az 1980-as években egy professzor megfejtette, és a sírfelirat így hangzott, ez a sírhelye Jahunak, aki a ház fölött van, nincs benne sem ezüst, sem arany, csak csontjai, és vele együtt rabszolgágyasának csontjai, átkozott legyen, aki felnyitja ezt a sírt. Hát itt nem azt a nevet látjuk, amit ugye az előző versben olvastuk, egyik név sem az. Tehát ez a Sebna, akiről itt szó van, az eltűnt innen, és elvettetett messzi helyre, és az Isten átadta ezt a posztot egy másik embernek. És miért, mit mond ez nekünk ez az ige? Hogyan kapcsolódik ez ide a filadelfiai üzenethez? Az akkori embereknek ez nagyon egyszerű üzenet volt. Krisztus az egyház feje. Ő az, aki kinevezi, hogy ki az, aki vezethet, ki az, aki bezárhat és kinyithat, ugye, ismerjük jól ezt a példát, hiszen Jézus Krisztus is használja az evangéliumban, a Máté evangéliumában, hogy odaadom a kulcsokat, és ti zárhatjátok be, és ti nyithatjátok meg. És az az üzenet ebből, az akkori embereknek és a mi számunkra is, hogy az Isten döntését és akaratát semmiféle emberi szándék meg nem másíthatja. Az egyház dolgaiban Krisztus rendelkezik. És amikor arról beszélünk, hogy sok egyházat látunk itt magunk körül, és hát valahol szeretnénk azt, hogy azonosítsuk magunkat azzal a néppel, akire Krisztus bízta ezeket a kulcsokat, akkor azt kell látnunk, hogy igen, azok az egyházak bizony, akik emberi tanításokra és emberi hagyományokra épülnek, és ők azt gondolják magukról, hogy majd ők megmondják, hogy mi az üdvösség feltétele, hát azokat Krisztus nem hitelesíti. Egyáltalán nem hitelesíti. És hogyha mi is abban a hibába esünk, hogy esetleg szeretnénk meghatározni a testvéreinknek, vagy bárki másnak azt, hogy mi az üdvösség feltétele, és majd én megmondom neked, mert én okosabb vagyok, hogy te mennybe juthatsz-e, vagy nem, mert én tudom, hogy mi az igazság a Bibliából, akkor mindig jusson eszünkbe ez az ige, hogy nem, ezt Krisztus fogja megmondani. És nekünk igazából nem ez a feladatunk, ő nem ezt bízta ránk. Ő egész mást bízott ránk. Ő azt bízta ránk, hogy mi a mások emberek számára elmondjuk azt, hogy mi a szabadulásnak az útja, hogy a bűnből való szabadulásnak mi az útja, és másokat Krisztushoz vezessünk, hozzávezessünk, aki majd meg fogja ítélni azt, hogy ő alkalmas-e arra, hogy a mennybe jusson, vagy nem. És ha így nézzük, akkor az advent mozgalomnak és az összes ébredési mozgalomnak is pont ez volt a lényege, hogy nehogy már az emberek mondják meg azt, hogy ki az igaz, és ki az, aki a mennybe kerülhet. Ez egyedül Krisztusnak a dolga. És amikor most arról beszélgettünk délután a Biblia tanulmányban, hogy mi hogyan tudunk másokat vigasztalni, akkor mindig ez jusson eszünkbe, hogy a mi feladatunk nem az, hogy az Isten igazságával a másiknak a fejét verjük. Mert a Biblia alkalmas arra, hogy ütögessük mások fejét vele. De nem ezért kaptuk. Mi azért kaptuk, hogy pontosan azt a testvéri szeretetet, amit itt Filadelfiánál látunk, azt a többiek számára tudjuk a mi életünkkel és cselekedeteinkkel közvetíteni. De ha tovább menjünk az igében, akkor a következő mondat, amit látunk Krisztustól, az az elismerésről szól. Tudom a te cselekedeteidet, ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki sem tud bezárni, mert kevés erőd van, de mégis megtartottad az én igéimet, és az én nevemet nem tagadtad meg. Mit jelent ez a mi számunkra? Mit jelent az, hogy elődbe adtam egy nyitott ajtót? Mi lehet ez az ajtó, vagy hogyan tudjuk ezt azonosítani? Mit jelent az, hogy kevés erőd van, de mégis megtartottad az én igémet, és az én nevemet nem tagadtad meg? Krisztusnak a neve mit jelent a mi számunkra? Krisztus, az Úr Jézus Krisztus, hogyan fordítanánk ezt le? Mit jelent ez a név? Jézus Krisztus. Megváltó, szabadító, felkent, ugye? Ez Krisztusnak a neve. Amikor azt mondjuk, hogy mi Krisztusnak a nevét akarjuk megismertetni más emberek számára, akkor az milyen bizonyságot jelent? Vajon arról kell akkor beszélnünk nekik, hogy figyelj, a negyedik parancsolatban az van írva, hogy... Vagy arról kell beszélnünk nekik, hogy figyelj, a Krisztus hamarosan eljön, és én úgy látom, hogy te még nem vagy erre felkészülve. Nem, 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 nem. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztusnak a neve, és az, hogy azt megismertetni, és nem megtagadni, hanem másoknak megmutatni, vagy bemutatni Krisztust, akkor ez azt jelenti, hogy mi a mi életünkkel hitelesen bemutatjuk azt, hogy Krisztus megváltó Isten. Krisztus a felkent megváltó. És ezt semmi más nem tudja bemutatni, testvérek, csak a mi életünk. Ha a mi életünk hitelesen mutatja, hogy igen, az az ember, ez Krisztusnak a barátja, megváltotta őt, és én is szeretnék olyanná válni, mert látom az örömöt a szemében, és látom azt, hogy ő neki boldog és kiegyensúlyozott élete van. Ez Krisztusnak a valódi bemutatása. Amikor végignézzük az egyháztörténetet, és azt mondjuk, hogy ébredési mozgalmak, akkor itt látunk tanító embereket. Ugye említettünk neveket. Mi volt az, vagy mit látunk az ő életükben, hogy mi ösztönözte őket arra, hogy kiálljanak mások elé, és bizonyságot tegyenek? Hát az első és legfontosabb szerintem, amit látunk, az az, hogy felfedezték a Bibliát saját maguknak. Nem úgy fedezték fel a Bibliát, hogy ho-ho, hát látom, hogy ez itt miről szól, és akkor majd én elmondom neked, hogy neked mik a bűneid. Nem, ők saját maguknak fedezték fel a Bibliát, és megtapasztalták azt, hogy az ő életük az akkor boldog és teljes, ha minden nap az Istenhez fordulnak, és ő tanítást ad nekik ebből a személyes életükre nézve. Tehát egyrészt az evangélium személyessé vált ezeknek az embereknek a számára, és amikor arról beszélünk, hogy másoknak bizonyságot tegyünk Krisztusról, akkor ez az első és legfontosabb indíték, ami kell, hogy minket is vezéreljen. A második az az, amit láttak maguk körül, hogy élnek egy adott gyülekezetben, egy adott egyházban, de ott nincs igazi élet. Azt látták mindannyian, hogy az egyházi élet kétségbeejtő módon ellaposodott, és hogy az emberek már nem azért járnak a templomba, mert ott az Isten igéről hallhatnak, hanem azért járnak a templomba, mert oda szépen kiöltözhetnek, ott egymással találkoznak, ott meg tudják mutatni egymásnak saját magukat, meg tudják beszélni az ő dolgaikat. És ez borzasztóan zavarta ezeket az embereket. És amikor arról beszélünk, hogy ébredési mozgalom, akkor ez volt a második nagy motiváció a személyes Isten ismeret és Biblia ismeret mellett, hogy látták azt, hogy az Isten népe és a gyülekezet az nem arról szól, amiért ők annak idején csatlakoztak hozzá, ha ezért csatlakoztak. És hogy amikor a közösséget nézték, akkor azt látták, hogy ott nem a másokat is azt hajt, hogy a Bibliából a személyes élményeket megosszák egymással, hanem egész másról szólt a gyülekezeti élet és az egyházi élet akkor. És a harmadik, amit látunk ezeknek az embereknek az életében, hogy ahogy a felvilágosodás szépen elterjedt, és az emberek rájöttek arra, kinyílt úgymond a csipájuk, és rájöttek arra, hogy hoho, hát itt lehet szabadon is, boldogan is élni, és nem kell nekünk ahhoz földesúr, meg egyéb dolgok. Úgy az emberek elkezdtek borzasztó módon szabad elvben élni, és azt látták ezek az emberek, hogy hát rohannak az emberek a vesztükbe, tömegek rohannak a vesztükbe, mert már az, ahhoz se veszik a fáradtságot, hogy eljárjanak a templomba, mert hát minek járjanak el, ott úgyis csak ugyanaz van mindig, és ők ennél sokkal változatosabb életre váltak, de az az élet az viszont nem egyezett az az élettel, amit Krisztus bemutatott a mi számunkra. És azt látták, hogy itt ember tömegek mennek a vesztükbe, és ezért valamit tenni kéne. És ez volt a harmadik nagyon erős ösztönző mindegyik mozgalomban, akár az Advent mozgalomról beszélünk, akár a Wesleyékről, vagy bárkiről, hogy ezeket az embereket valahogy szólítsuk meg és mentsük meg. És amikor arról beszélünk, testvérek, hogy nálunk is ébredésre van szükség, és jó lenne már, hogyha ha egy kicsit a mi életünk is Krisztushoz hasonló élet lenne, és az akkori apostoli munkát és a krisztusi munkát mi is el tudnánk végezni, akkor bizony nekünk is meg kell vizsgálnunk, hogy ezek bennünk vannak-e. Mert a világ nem változott, vagy ha változott is, nem az előnyére. Ugyanezekkel találkozunk, testvérek, hogyha megnézzük az életünket. Egyrészt a saját életünkben is sokszor nem személyes a hitünk, hanem valahogy emberekre tekintünk, és nem az Istenre. A gyülekezeti életben is sokszor nem azt látjuk, hogy hú, hát akkor itt most olyan nagyon a tapasztalatok megosztásáról lenne szó, és arról, hogy akkor gyerünk, tervezzünk meg együtt a misszió munkát, és a gyülekezeti életünk is sokszor nem erről szól, és hát a világban ugyanazt látjuk, mint az, amit azok az emberek láttak. Az egyre inkább elidegenedést, az emberi szeretetnek a meghidegülését, amiről Krisztus is beszélt, hogy az utolsó időnek az egyik komoly jele lesz. És hogyha ez a három dolog elkezd bennünk munkálkodni, akkor higgyétek el, hogy ugyanaz fogjuk tapasztalni, mint amit azok az emberek tapasztaltak ott. Égő tűz lesz. És én most végignéztem ugye azt a filmet, amire már többen utaltatok a szombatiskolába is, hogy már elérhető az Advent mozgalom születéséről történő film, és ott is ugyanezt láttam, hogy amikor Miller ott vívódott, akkor bizony ott volt benne, hogy hát én nem, hát én nem vagyok, én öreg vagyok már, alkalmatlan vagyok, és én nem fogok én kiállni. Ha csak valaki föl nem kér, hogy álljak ki, akkor én nem fogok. És mi történt? Oda jött valaki, és fölkérte is. És mennie kellett, és kiszaladt az erdőbe, és kiabálta, hogy uram, én nem, hát. És aztán rájött, hogy tehát én mondtam ki magam, hogy ha csak valaki meg nem kér, hát akkor itt van. Akkor az Isten adott egy jelet arra, hogy igen, azt az égő tüzet nem szabad hagyni elaludni, hanem menni kell és tenni kell. Hogyha nem tudom, hogy a gyülekezet mennyire szokta hallgatni az előző igehirdetéseket. A múlt héten a Szárdiszi levélről beszéltem a Káposztás megyeri gyülekezetben, és ott volt egy mondat, amit különösen hangsúlyoztam az igehirdetésben. Emlékezzél vissza, hogy honnan vetted és hallottad, tartsd meg és térd meg. Ott ugye egy más szituáció volt, de egy kicsit hasonló volt azért az is ehhez. És én azt gondolom, hogy ez az üzenet is pontosan ugyanerről szól. Hogy ahonnan vettük, hallottuk, azt meg kell tartani és meg kell térni. Naponként. Tehát nem úgy működik a mi keresztény életünk, hogy hát valamikor emlékszem, hogy 25-30 évvel ezelőtt, vagy kinek mennyi, megtértem, és hát azóta gyakorlatilag az Isten gyermeke vagyok. Nem. Ha így gondolkozunk, akkor rá fogunk jönni egy idő után, hogy az a bizonyos égő tűz, az az első szeretet, amiről a levelek is szólnak, az el fog szépen halványulni az életünkben. A megtérés az napi rutin kell, hogy legyen az életünkben. Naponta meg kell térnünk, mindig meg kell vizsgálnunk, amikor Krisztus tükröt tart elénk, hogy hol vannak a mi fogyatékosságaink és hiányosságaink, és naponta ezekből meg kell térni. Egy igét szeretnék olvasni nektek, Efézusi levél 5. fejezet 27. vers. Ne is keresétek meg, mert mindannyian jól ismeritek talán. Így hangzik az az ige, hogy önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy semmi aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Hát amikor ezt elolvassuk, én azt gondolom, hogy mindannyiunknak az jut eszébe, hogy hát hol vagyunk mi még ettől. Igaz? Jól látom? Igen, boldogattok mindnyájan, így van. Vajon Krisztus, mikor ezt a mondatot elmondatta Pál apostolról, akkor ő úgy gondolta, hogy ezt sose fogjuk elérni? Tehát úgy tűzte ki a célt, ami számunkra, hogy ez teljesen reménytelen és elérhetetlen? Vagy azért mondja ezt, ami számunkra, hogy ott legyen a cél előttünk, és ezt igenis naponta el lehet érni az életünkben. És ez egy nagyon nagy kérdés, és azt kérem, hogy gondolkozzatok el mindannyian, hogy amikor ez a cél lebeg a szemünk előtt, akkor vajon Krisztusnak az a célja, hogy elkeserítsen bennünket, és azt mondja, hogy hát, nagyon messze vagy te még ettől, úgyse fogod elérni. Vagy ez kinek a célja, ha ez cél, hogy így gondolkozzunk? Ugye, hogy egyértelmű, hogy amikor ilyen gondolatok jönnek, hogy ó, hát mi ettől nagyon messze vagyunk, az nem Krisztustól jön? Krisztus, ha mi megtérünk, naponta el tudja mondani rólunk azt, hogy igen, te most olyan vagy, ahogy látni szeretnéd. És nem vagyunk még akkor tökéletesek. De mégis ez az ígéret ott van. És ez egy óriási kérdés, én azt gondolom, hogy mi ezt akarjuk-e gyakorolni az életünkben, vagy azt gondoljuk, hogy felesleges és hiába való küzdelem ez, mi persze megtesszük a mi kis emberi részeinket, az emberi erőnkből, de hogy ebből lesz-e valami, vagy nem, az csak az Isten tudja. Mert ez az ige, ez erről is szól a mi számunkra, hogy Szentlélek általi megtérésre van szükség naponként. Egy másik igét olvasnék, Kolossi levélből. Imádkozván egyszer, s mind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Ebben az igében is látjuk azt, amiről itt beszélt a mi számunkra Krisztus. Mit mondott? Adtam előbe egy nyitott ajtót, amit senki sem tud bezárni. Érezzük a kettő között a összefüggést? Az Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani az életünkben? És ilyenkor én azt gondolom, hogy mindannyiunknak el kell gondolkozni azon, hogy csak a Krisztusban való szolgálatnak a munkája által lehet ezt megvalósítani. Ne legyünk naívak, és ne forduljunk befelé, hogy majd mi ezt megoldjuk, majd az Istennel a belső szobánkban elrendezzük. Nem. Nem ezt várja el tőlünk Krisztus. És azoktól az emberektől se ezt várta el. És aztán, ha még lapozunk tovább a pálapostoli levelekbe, akkor találunk egy harmadik igét. Az 1 Korintus 16.9-ben ezt írja, mert nagy kapu nyílott meg előttem, és hasznos. Az ellenség is sok. Mit látunk itt? Az, hogy az Isten megnyitja előttünk naponként az ajtót. Azzal, hogy embereket hoz oda elénk, hogy nesze itt van, akkor most bizonyságot tehetsz rólam neki. Megvalósítjuk ezt minden nap? Gondolkozunk mi ezen? Hogy valóban az életünk, a szavaink, a cselekedeteink Krisztus sugározzák vissza más emberek számára? Ő folyamatosan nyitja számunkra az ajtót. És akkor Ellen White-nak van egy ilyen könyve írása, az a cím, hogy a nyitott ajtó. Abból olvasnék egy kis idézetet a számotokra. Akik hűek akarnak lenni Istenhez, azok elveszhetnek sok kiváltságot, amit a világ nyújt. Az igazság ellenségei eltorlaszolhatják útjukat, akadályozhatják munkájukat. de nincs hatalmuk arra, hogy bezárják az Isten és az ő lelkük közötti kapcsolat ajtaját. A keresztény csak maga csukhatja be ezt az ajtót, a bűnnel való kiegyezés, avagy a mennyei világosság elvetése által. Sem ember, sem sátán nem tudja becsukni az ajtót, amit Isten nyitott meg előttünk. Mekkora dolog ez a mi számunkra? Ezt az ajtót csak mi tudjuk becsukni. Az Isten adja a lehetőségeket, és a lehetőségeket csak mi rajtunk múlik, hogy elszalasszuk-e, vagy nem szalasszuk el. Hogy tesszük a bizonyságot, ami életünkkel, cselekedeteinkkel más emberek számára, vagy nem tesszük meg. Nagyon érdekes, Wesleyről olvastam, hogy azt írja 82 éves korában, hogy ő még mindig aktív, és még mindig megy, és csinálja az Istennek a munkáját, és ő úgy gondolja, hogy ennek két vagy három titka van. Az egyik az az, hogy minden reggel 4 órakor föl kell. Hát mondjuk ez egy kicsit úgy nehéz, hogyha így a saját életünket átgondoljuk, mert azért mi ennél jóval később szoktunk fölkelni, legalábbis ha magamra gondolok. A másik az, hogy soha életében egyetlen éjszakát se hagyott ki, hogy pihenjen. Hát bizony, ebben is vannak még nekünk lemaradásaink. Mert mi hajlamosak vagyunk a napnak a 24 órájából 24-et eltölteni aktívan. És én azt gondolom, hogy Krisztusnak a biztatása az nekünk abban az értelemben szól, hogy a nyitott ajtó az rajtunk múlik, hogy nyitva van-e, vagy be van csukva az Isten felé. Az senki máson nem múlik. Nem múlik az egyházon, a tanítóinkon, a barátainkon, a diakónusunkon, a testvéreinken. Csak rajtunk múlik. És én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb üzenet ebben a kis levélben, ebben a néhány igeversben az ez a mi számunkra. Hogy nyitva van-e az ajtó köztünk és az Isten között, vagy nincsen nyitva. Aztán hallunk egy ilyent is az igéből, hogy megtartották az ő álhatatosságra intő igényét. És ez valahol szemben áll, ugye a kevés erővel, mert hát kevés erővel mi még a sokkal se tudjuk sokszor megtartani, nem hogy a kevéssel. Hogyan tud ez megvalósulni a mi életünkben? És hogyan valósult meg az elődeinknek az életében, akikről olyan szívesen emlékezünk meg most, főleg itt a reformáció kapcsán is. Krisztusnak a szava juthat eszünkbe. Ő tett egy ígéretet a mi számunkra, és ez így hangzik. Meg fogom tartani őket a megpróbáltatás órájában, mely az egész világra el fog jönni, hogy megpróbálja a föld lakosait. Az álhatatosság. Hogy tud megvalósulni a mi életünkben? Mi lehet ennek az egyedüli forrása? Mert nekünk, ahogy itt mondja, kevés erőnk van. És ez a személyes életünkre is igaz, a gyülekezeti életünk, az egyházi életünkre is igaz. Hát hol vagyunk mi a nagy egyházaknak a büdzséjétől, ha evangelizációra vagy bármilyen programnak a szervezésére gondolunk. Kevés erőnk van, legyünk ezzel tisztában. De nagyon nem mindegy, hogy azt hogyan használjuk föl. És ebben ki az, akire támaszkodunk. A saját erőnk, az, hogy mi emberileg megpróbáljuk ezt a pici, ezt a kevés erőt beosztani, és akkor azzal valahogy gazdálkodni, vagy azt mondjuk, hogy felejtsük el, Krisztus, rá fogok támaszkodni. És amikor arról beszélünk, hogy álhatatosságra intő igét megtartani, akkor ez erről is szól az életünkben. Hogy azt valóban átadtuk-e Krisztus kezében, vagy mi akarjuk megoldani a saját problémáinkat. Mert ezen fog múlni az, hogy utána a mi életünk mennyire lesz hiteles más emberek számára is. Mennyire fogunk tudni világítani. És ez az ígéret, tehát vegyük Krisztustól úgy, mint egy megerősítést a mi hitünkre nézve. És erről beszélgettünk többet, hogy ugye most miért tanulmányozzuk Jobbnak a könyvét. Hát igen, azért tanulmányozzuk, mert megpróbáltatások fognak jönni. Tehát ne legyünk abban, egyikünk sem legyen bizonytalan, vagy ne legyen bennünk kételkedés arra nézve, hogy az egész földre kiterjedő válság kellős közepébe vagyunk, és a helyzet egyre rosszabb lesz. A megpróbáltatások senkit nem fognak érintetlenül hagyni. Egyikünket sem. Se a közösségünket, se az egyházunkat, se benne minket, mint egyedül küzdő keresztény embereket. Kérdés, hogy mi mennyire tudunk hinni abban, amiben a mi elődeink hittek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Advent mozgalom, és William Miller, és a többi hithősök, akiket megnézhetünk most már a tévében is akár, akkor mennyire, mit látunk rajtuk, hogy ők hogyan viszonyultak Krisztus visszajövetelével kapcsolatos kérdéshez. És azt fogjuk látni, hogy ők pontosan tudták, hogy mit kell nekik ahhoz tenni, hogy ők elvégezzék a szolgálatukat és a feladatokat. És mi volt ez? Ez semmi más nem volt, mint az, amiről itt olvastam. És akkor térjünk a tanácsra, hogyan hangzik a tanács. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen levél, amiben nem találunk feddést. Végigolvassuk itt többször a szöveget, és nincs benne feddés. Az összes többi levél volt a feddés, hát a Laodiceát tudjuk a legjobban, az kívülről is, fejből is mindig szoktuk idézgetni, ugye rólunk szól, ki másról szólna, de itt nem. Itt csak tanácsot látunk. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Ha szárdiszi igehirdetést végighallgatjátok a múlt hétről, akkor ott is ugye ezt fogjátok hallani, hogy nagyon hasonló volt a tanács. Miről olvasunk itt is? Krisztus visszajöveteléről, igaz? Senki el ne vegye a te koronádat. Mit ígért Krisztus, mikor visszajön? Azt ad nekünk koronát, hogy ott együtt ítéljünk majd az ő országában. Mire biztat minket Krisztus? Ne adjuk fel a mi hitünket, ne adjuk fel a mi hűségünket, amikor azt látjuk, hogy minden itt összeomlik mögöttünk, akkor is álhatatosan maradjunk meg. És aztán az ígéretben mit látunk még? Hogy olvassuk az igében? Aki győz, az oszloppá fogom tenni az én Istenem templomában. És többi onnan ki nem jön. Felírom rá az én Istenemnek nevét, városának nevét, az új Jeruzsálemét, mert az égből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Itt is, hogyha visszalapozunk a Bibliánkban, akkor találunk pár proféciát erre nézve Jeremiás könyvében, például a első fejezet 18. versében, íme én vasoszloppá és érzbássává teszlek téged. De hogyha annyit nem akarunk visszalapozni, csak éppen a páli levelekig, akkor abban is látunk ilyet, az 1 Timóteus 3.15-ben, hogy a Pál apostol a küldetését maradéktalanul teljesítő egyházról ezt írja, az igazság oszlopa és erőssége. Mire kell, hogy ez biztasson bennünket? Hogy Krisztusnak az ígérete mindannyiunknak szól. Mi ne gondoljuk magunkat kevesebbnek, vagy gyengébbnek azzal, hogy sokszor azt érezzük, hogy hát ugyan már, hát én még beszélni se tudok rendesen, hát mit tud velem az Isten kezdeni? Tud velünk az Isten mit kezdeni. A kérdés az odaszánás, a nyitott ajtó. Azt az ajtót nyitva tartjuk-e az Isten felé? Hagyjuk-e, hogy a Szent Lelke azon keresztül ott legyen a mi szívünkben, és a mi cselekedeteinket naponként az Isten által biztosított helyzetekben megnyilvánuljon? Vagy becsukjuk az ajtót, és azt mondjuk, hogy el vagyunk mi itt a mi kis bűneinkkel, bocsáss meg nekünk Istenünk, úgysem tudjuk megtenni. Ez egy óriási dilemma, és higgyétek el, testvérek, hogy ha az egyház történet megnézzük, ez mindenkiben ott volt, és mindenkiben egy dilemma volt, hogy küzdjek az én bűneimmel egyedül, vagy menjek az emberek közé, és nekik szolgáljak. És Krisztus egyértelműen megmondja, hogy melyiket választok a kettő közül. És amikor arról beszélünk, hogy Laodicea, akkor azt nem azért mondja Krisztus, hogy mi a kis belső szobánkba elvonuljunk, és a mi bűneinken siránkozzunk, hogy igen, mi vakok, mezítelenek, és ilyenek vagyunk. Nem ezért mondja. Azért mondja, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy az ő ígéretei megvalósulnak korlátlanul a mi életünkben, ha mi az ajtót nyitva tartjuk felé. És én ezt szeretném kívánni a gyülekezetnek és a testvéreknek is, hogy ebben legyünk következetesek. Hogy ne vonuljunk vissza a mi belső szobánkba, a mi bűneinken keseregni, mert az Isten nem erre hívott el bennünket. Ő arra hívott el, hogy másoknak bizonyságot tegyünk. És ez másképp nem megy, csak úgy, hogyha naponta megtérünk, és naponta ezt az ajtót mindig nyitva tartjuk, és őrizzük, hogy az Isten az ő szent lelkével tudjon a mi életünkben munkálkodni. Én ezt kívánom mindannyiunknak. Atyánk, köszönjük, hogy most is szólítasz bennünket, és arra szólítasz, ahogy Krisztussal is tetted annak idején a tanítványoknak, hogy szeressük egymást. Mert hogyha ez a szeretet megvalósul közöttünk, akkor valóban tudunk majd szolgálni neked. Segíts ebben bennünket, Urunk. Add, hogy ne hiányozzon az az erő, amit láthattunk, amikor itt jártál közöttünk a te tanítványaid, az az erő, ami megnyilvánult a te szolgálatodban, a te tanításaidban, az apostolok szolgálataiban és tanításában. Arra vágyunk mi is, Urunk, és segíts abban, hogy ezt el tudjuk érni, hogy az a szeretet, az az égő tűz, az ott legyen mi bennünk is. Te szent lelked által. Segíts, Urunk, hogy a mi személyes hitéletünk, ima életünk is megújulhasson te általad. Hogy felfedezzük a Bibliában azokat a kincseket, amelyeket te elrejtettél, és égő vágy legyen a mi szívünkben arra nézve, hogy megosszuk ezeket másokkal. Hiszen ezért vagyunk itt ezen a földön. Segítsünk ebben bennünket. És bocsásd meg, hogy sokszor elesünk, hogy sokszor tévejgünk, hogy sokszor ezt a reformációt mi úgy képzeljük el, hogy majd mások megvalósítják. Holott te azt várod el tőlünk, hogy ez a mi személyes életünkben naponként megvalósuljon. A megtérés által, a nyitott ajtó által, melyen által a te szent lelked tudja formálni a mi életünket, gondolkodásmódunkat, cselekedeteinket. Segíts ebben bennünket, Urunk! Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket! Hamar eljövök, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, azt oszloppá fogom tenni az én Istenem templomában, és többé onnét ki nem jön.